4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ahogy várható volt, az Európai Tanács Ukrajna melletti záró nyilatkozatát mindössze 25 ország támogatta, Magyarország és Szlovákia nem támogatta a szöveget, amely a 90 milliárd eurós uniós hitel gyors folyósítását sürgeti Ukrajna számára. Budapest a hitel blokkolásával igyekszik nyomást gyakorolni a barátság kőolajvezeték helyreállítására, jegyzi meg a Politikó. Egy közös levélben Szlovákia is csatlakozott Magyarországhoz az Európai Bizottság bírálatában, azzal vádolva Brüsszelt, hogy lassítja a vezeték javítására irányuló erőfeszítéseket. Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgázhálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve, ugyanis minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátás, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről. Rámutatott, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, és ezért hazánk a 7 szomszédja közül 6 már összekötötte a hálózatát, egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van. Elfoglalta a Donyecki régióban lévő Pavlivka és Fedorivka druha települést az orosz hadsereg, közölte csütörtökön a Moszkvai Védelmi Minisztérium. A TASZ hírügynökség orosz katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Pavlivka bevétele után fokozódik a nyomás a Druskivkában lévő ukrán fegyveres erőkre, és tovább szorul a gyűrű Kosztyantinivka körül. Utóbbi város területének több mint 60%-a orosz ellenőrzés alá került. A hadi jelentés szerint az orosz fegyveres erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1185 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési és energiainfrastruktúrának több a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint csapásmérő drónok felkészítésének és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, 2 harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, 6 irányított légibombát, továbbá 356 repülőgép típusú drónt. Fokozódtak a török áramlat és a kék áramlat gázvezetékek elleni ukrán támadások, közölte a Gazprom orosz gázipari vállalat. Újabb támadások érték a Gazprom export infrastruktúrájának létesítményeit. Március 17 és 19 között fokozódtak a támadások a kritikus fontosságú infrastruktúra azon létesítményei ellen, amelyek biztosítják a gáz exportját a török áramlat és a kék áramlat gázvezetékeken keresztül, áll a holding közleményében. A támadásokat a tájékoztatás szerint az orosz védelmi minisztérium erői és a mobil operatív csoportok visszaverték, a létesítményekben kár nem keletkezett. A Ruszkaja kompresszorállomást 22, a Kazacsia kompresszorállomást 3, a Beregovaja kompresszorállomást pedig 1 drón támadta. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára elmondta, olyan körülmények között, amikor a világ energiapiacai enyhén szólva kényelmetlen helyzetben vannak, a kijevi rezsim ilyen felelőtlen, meggondolatlan cselekedetei még jobban destabilizálhatják a helyzetet nem csak a régióban, hanem az egész világon. A fő kérdés az, hogyan lehet tovább lépni azzal a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó támogatási hitellel, amelyben a vezetők már decemberben megállapodtak, jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Az EU tagállamok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve Kallas közölte, António Costa, az Európai Tanács elnöke nagyon keményen dolgozik a megoldás megtalálásán, többek között Orbán Viktorral is. Végül az időjárásról. Kezdetben lehetnek hosszabb napos időszakok, napközben többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, erősen felhős időszakokra is számítani kell, csak néhol fordulhat elő gyenge eső, zápor. Sokfelé marad élénk az északi északkeleti szél, kora reggel -3 és +5, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
A mesterséges intelligencia térhódítása napjainkban. Erről beszélgetünk Gulyás Lászlóval, az ELTE informatikai kar mesterséges intelligencia tanszékének docensével. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Gulyás László tevékenysége nagyjából egyenlő részben oszlik meg a felsőoktatás, a kutatás, az információs és kommunikációs technológia üzleti világa között.
Ez elsősorban a karrierem során alakult így. Én dolgoztam kisvállalkozásnál, alapítottam saját céget, dolgoztam nagyobb intézményeknél, dolgozok a felsőoktatásban, és ez a mondat ez úgy értelmezendő, hogy alapvetően, amikor én elkezdtem fiatalon kutatni, akkor nagyon izgatott az, hogy amit eredményeket létrehozunk, azt hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni, és ez vezetett a céges működéshez és céges munkákhoz is, és az alakult ki, hogy úgy tűnik, hogy valamennyire értem a kutatói szféra, meg az üzleti szféra gondolkodását is, és ez vezetett ahhoz, hogy most ebben az egyetemi vállalati együttműködési intézetben dolgozom, ahol kifejezetten az a feladat, hogy megtaláljuk azokat a szinergiákat, ahogy manapság mondani szokták, azokat az együttműködési lehetőségeket, ahol egyrészt a kutatók, illetve a diákok olyan témákkal foglalkozhatnak, amik kurrensek, aktuálisan relevánsak az iparban, másrészt pedig az ipari üzleti felhasználók hozzáférhetnek a legfrissebb, legkreatívabb agyakhoz is.
Úgy tudom, hogy különleges érdeklődése is van.
Alapvetően a mesterséges intelligenciával foglalkozom, ezzel kezdtem a kutatásaimat még 1996-ban. Ezután különböző kitérőket tettem, részben azért is, mert a mesterséges intelligencia történetében előfordultak eddig úgynevezett mesterséges intelligencia telek, amikor az érdeklődés megcsappant a téma iránt, elsősorban finanszírozók részéről, amikor kicsit úgy tűnt, hogy a megcélzott, elérendő megoldások azok nem olyan könnyen adják magukat, és ezért a fókusz átkerült más témákra, ilyenkor az ezzel foglalkozó kutatók jelentős részének is más téma után kellett nézni. Engem személy szerint ebben az időszakban az úgynevezett komplex rendszerek, vagy komplex társadalmi rendszerek szimulációja érdekelt, ami arról szól, hogy hogyan tudunk számítógépes eszközökkel modelleket építeni olyan rendszerek viselkedéséről, ahol nagy számú önálló döntésre képes döntéshozó van. Tipikusan ilyenek a társadalmi rendszerek, közgazdasági kérdések, politológiai kérdések, de akár szociológiai kérdések is. Azt gondolom, hogy az közös ebben az érdeklődésben és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkámban, hogy mindenütt döntéshozókról beszélünk. A társadalmi szimulációk, komplex rendszerek szimulációja esetében ott nagyobb hangsúly van azon, hogy hogy adódik össze, vagy hogyan kerül interakcióba a különböző döntések eredménye, a mesterséges intelligencia esetén pedig inkább az egyedi döntésekre, az egyedi döntések minőségére fókuszálunk, de érdekesen összeér a dolog, mert a mesterséges intelligencia legújabb, vagy egyik legújabb divatos témája az pont az úgynevezett több ügynökös vagy multiágens rendszerek kérdésköre, amely azzal foglalkozik, hogy mi történik akkor, hogyha nem csak egy mesterséges intelligencia van egy rendszerben, hanem több is.
Ez is azt bizonyítja, hogy a mesterséges intelligencia kutatása napjainkban rohamosan fejlődik, rengeteg új eredmény születik, és ez valahol inspiráló is lehet a kutatás során.
Ez mindenképpen így van, bár az, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, vagy foglalkozott az elmúlt évtizedekben, azok valószínűleg mindannyian nagy érdeklődéssel tekintettek erre, vagy izgatottak voltak. Azt gondolom, hogy egyedi élmény minden kutatónak, ha olyan területen dolgozik, ahol éppen valami áttörés van, ahol valami nagy dolog történik. Én a kollégáimnak, diákjaimnak hasonlítottam már ezt az időszakot a 20. század első feléhez vagy közepéhez, amikor a fizika területén történtek hatalmas áttörések, amikor hirtelen úgymond kinyílt egy egész új világ az adott tudományterületen. Ezt nagyon érdekes megélni.
Ön korábban nyilatkozta, hogy a mesterséges intelligencia használó lesz, aki számítógépet használ.
Ez így van, sőt, aki telefont használ, ugye manapság majdnem mindenki okostelefont használ, és hát még annyiban módosítanám, hogy nem az lesz, hanem az már most.
Tehát ez azt jelenti, hogy már most együtt élünk a mesterséges intelligenciával?
Így van. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban persze árnyalni a kérdést, mert az, hogy mi a mesterséges intelligencia, azt nem föltétlen egyszerű definiálni. Ezzel kapcsolatban, ha szabad egy rövid kitérőt tennék így történetileg, talán sokak számára meglepő, hogy a mesterséges intelligencia kutatása az 1956-ban kezdődött. Az Egyesült Államokban jelentős késéssel érkezett meg Európába, illetve hát nyilván Magyarországra, de 56-ban volt egy olyan nyári konferencia, ahol gyakorlatilag megalkották ezt a kifejezést, és azóta folyamatosan folynak szerte a világban olyan kutatások, amik a mesterséges intelligencia létrehozását, mesterséges intelligenciával megoldható feladatok körét kutatják. A nehézséget az okozza, hogy a mesterséges intelligencia kifejezésből a mesterségest azt könnyű definiálni, az intelligenciát viszont nem. Úgy szoktunk fogalmakat definiálni általában, hogy összegyűjtünk néhány példát, és abból általánosítunk, kivesszük a példákból azokat, a tulajdonságokat, azokat a követelményeket, amelyik mindegyikben benne vannak. Az intelligenciával kapcsolatban viszont gondba vagyunk, mert az empirikusan megtapasztalható intelligenciára gyakorlatilag egy példánk van, az ember. Esetleg azt lehet mondani, hogy néhány állat mutat intelligens viselkedést, kutya, delfin, hasonlók, de hát leginkább tapasztalatunk nekünk intelligenciából az emberről van, és emiatt a mesterséges intelligencia definíciója sokáig nagyjából abban a körben mozgott, hogy hát amit az ember tud, a számítógép meg nem. És az intelligencia, és hát így is indultak a kutatások a 50-es, 60-as, 70-es években, hogy rámutattak kutatók olyan feladatokra, amiben az ember jó volt, legyen az sakkjáték, vagy szövegolvasás, vagy beszédértés, és ezt nyilván folytathatnám, a számítógép viszont nem tudta, és akkor azzal kezdtek foglalkozni, hogy ezeket a problémákat megoldják. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy amikor egyre több ilyen problémát megoldottak, akkor eltűnt belőle a csoda az egyes megoldásokból, és könnyű volt azt mondani, hogy de hát ebben nincs intelligencia, tehát ez nem mesterséges intelligencia, ez egy program. Ez egy mérnöki megoldás, vagy bármi hasonló dolgot. És ennek az eredménye az, hogy az okostelefonunkban igazából már 10 évvel ezelőtt is számos olyan program futott, számos olyan megoldás volt, amit 60-as években vagy 70-es években nagy örömmel soroltak volna mesterséges intelligencia körébe. Tehát olyan megoldások vannak benne, amiket akkor mesterséges intelligencia kutatók hoztak létre. Tehát ilyen értelemben a mesterséges intelligencia kutatások eredménye az már nagyon régóta itt van velünk. Olyan akár mondén dologokra is lehet gondolni, mint a navigátor, tehát ami megmondja, hogy melyik úton menjek, melyik a legrövidebb vagy a leggyorsabb, vagy olyanokra, mint a számítógépünkön a helyesírás ellenőrző. Ezt is szeretem kiemelni, hogy itt is érdemes egy kicsit elgondolkozni azon, hogy a nyelv és az írás az ugye arra jött létre, hogy ember és ember kommunikáljon, információt adjon át ember egy másik embernek, és a helyes írás ellenőrző pedig valahol azt csinálja, hogy hát, hogy jobban tudja ennek a nyelvnek a szabályait, mint maga az ember. És ugye a helyes írás ellenőrző az már több évtizedes dolog. De nyilván nem akarom megkerülni azt a kérdést sem, hogy az utóbbi 5-10 évben egy forradalomnak vagyunk tanulja a mesterséges intelligenciában, és ezek az eredmények is egyre inkább megjelennek a mindennapjainkban, a számítógépünkön, a telefonunkon.
Tehát tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy eredményesen kell reagálni a mesterséges intelligencia megjelenéséből adódó új feladatokra. ELTE például egy kódexben szabályozta az intelligenciára vonatkozólag az oktatásban történő felelős technológia használatot.
Ez így van. Rektor úr kezdeményezésére külön rektori biztosa is van a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aspektusoknak, és ennek az egyik első fontos lépése volt, hogy az ELTE létrehozta azt a szabályzatot, ami segít eligazodni a mesterséges intelligencia és az ehhez kapcsolódó eszközök használatába az oktatóknak.
Hát ez jogi és etikai kérdéseket tartalmaz?
Nyilvánvalóan ezt is. Most nagyon leegyszerűsítve, a mesterséges intelligencia egy nagyon erős kreatív eszköz, tehát egy olyan eszköz, amivel olyan kreatív feladatokat is el lehet végezni, vagy azokat is segíteni tudja, amikre eddig nem gondoltunk. Tehát akár szövegírás, irodalomfeldolgozás, nem akarnék példálózni, mert bővül a sor. És ebben a helyzetben, amikor egy ilyen új eszköz megjelenik, akkor segíteni kell a dolgozóknak, oktatóknak, hallgatóknak, hogy mit szabad és mit nem. Mi az, amit az ELTE, az egyetem elfogad, ez minden intézményre vonatkozik, mert hogyha ezt nem fogalmazzuk meg, akkor joggal mondja bárki, hogy ő úgy érezte, úgy gondolta, hogy ezt szabad. Vagy másik oldalról valaki versenyhátrányt szenved, mert azt gondolta, hogy azt nem szabad, pedig lehetett volna, és azzal sokkal többet tehetett volna. Leegyszerűsítő sánta metaforával akár úgy is gondolkozhatunk ezekre a szöveggeneráló mesterséges intelligencia eszközökre, mint egy nagyon intelligens írógép. És azt már nem szoktuk elvárni, hogy kézzel írják a házi dolgozatot, nyugodtan lehet, mert írógépet se használ már senki számítógépen írni, de hogyha van ennek egy gyorsabb, intelligensebb írógépe, akkor azt most lehet használni, milyen körülmények között, erről szól az a szabályozás.
Nagyon sokan, de még napjainkban is úgy gondolnak erre a intelligenciára, mesterséges intelligenciára, mint egyetlen mindentudó gépre.
Így van. Ez azt gondolom, hogy elsősorban onnan fakad, szeretünk megszemélyesíteni dolgokat, főleg ha azok bonyolultak, úgy valahogy könnyebb megérteni, és ezért könnyű úgy elképzelni a mesterséges intelligenciát, hogy az valami orákulum, hogy mindenre képes. Hozzáteszem, hogy sokféle értelemben az újabb megoldások, azok tudnak hasonlóan fellépni, mint amiről itt beszélgetünk, tehát gyakorlatilag feldolgozták az emberiség digitálisan elérhető összes tudását. Ezt azért érdemes egy picit így ízlelgetni, átgondolni, hogy tényleg technikai értelemben, ami szöveges és egyre inkább képszerű vagy számszerű adat az interneten elérhető volt, azt valamilyen módon ezek a rendszerek leképezték, tehát ilyen értelemben valóban egy ilyen nagyon jó kereső funkció is tud lenni, vagy válaszadó funkció, rengeteg problémával, de az is nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligenciának úgy általában ez csak egy szelete, és én azt a hasonlatot szoktam még mondani, hogy maga a mesterséges intelligencia az inkább úgy képzelendő el, mint az elektromos áram vagy a villamosság. Az is egy nagyon érdekes történeti párhuzam, hogy a 19. század végén, 20. század elején a villamosságot, az elektromosságot nagyon hasonló csodavárás, félelem, diszkuszió övezte, mint ma a mesterséges intelligenciát. És volt egy időszak, legalább egy évtized, amikor még nem volt világos, hogy ezt a potenciált fel tudjuk-e használni, vagy hogyan tudjuk felhasználni. És én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán most egy ilyen korszakban élünk, és nekem a tippem az, hogy valahol a úgymond a megoldás, vagy a kifutása dolognak olyan lesz, mint a villamossággal, ugye manapság a villamossággal nem nagyon szoktunk sokat gondolkozni, én azt szoktam viccelődve mondani, hogy akkor jut eszünkbe, hogyha felkapcsolom a villanyt és sötét marad. Na akkor eszembe jut, hogy itt ezzel valamit csinálni kell. Egyébként teljesen természetes, hogy van és mindenütt van.
Ez a rendszer, a mesterséges intelligencia átalakíthatja a munkaerőpiacot?
Egészen biztosan átalakítja abban az értelemben, hogy másfajta munkák lesznek, mennyiségben, jellegben másfajta feladatok, vagy a most ismert feladatokat másként végezzük el. Azt gondolom, hogy ez önmagában nem baj, igazából nem is érdemes aggódni emiatt, mert hogy ilyen nagyon sokszor, vagy legalábbis több alkalommal előfordult már a történelem során. Nyilván a villamosság is átalakította a munkaerőpiacot, a munkajellegét, banális példákat mondva, takarító személyzet az valószínűleg porszívót használ a legtöbb helyen, söprű helyett, vannak felmosógépek, a másik ilyen banális példa az a közlekedés, viszonylag kevés lovaskocsit látunk ma az utcákon, cserébe viszont vannak autószerelők, meg benzinkutasok, meg ami még nem jut eszembe. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű átállás mindenképpen be fog következni, illetve hát ennek már tanúi is vagyunk.
Tehát akkor az már látható, hogy mely szakmákat váltja majd ki először?
Igen és nem. Egyrészt tapasztaljuk, tehát bizonyos helyeken tapasztaljuk ezt a változást, másrészt meg az elmúlt néhány évben is értek minket nagyon-nagyon komoly meglepetések, és ezért nem tudnám megmondani, hogy igazából mi a vége. Nagyon érdekes történet, azt gondolom, hogy akár azt hiszem 5 évvel ezelőtt is, de 8 évvel ezelőtt még biztosan kapásból rávágta mindenki erre a kérdésre, aki erről beszélt, hogy igen, azokat a munkákat fogja kiváltani, amelyek kevés szellemi hozzáadott értékkel rendelkeznek, amik monotonok, amit egyszer megtanult az ember, és utána csak újra meg kell csinálni. Az elmúlt néhány év tapasztalata pedig az, hogy nagy mértékben kiváltja, megváltoztatja a kreatív munkákat, hogy magammal kezdjem az egyetemi oktatók munkáját, a programozók munkáját, az újságírók munkáját, a műfordítók munkáját. Tehát egyre inkább azt látjuk, hogy ahol tartalom vagy információ generálás, feldolgozás van, ott is nagyon nagyot változtat ez a technológia.
Ha a kutatást nézzük, akkor történnek nagy dolgok, például az ön munkahelyén.
Igen, két felé venném a kérdést. Tehát történnek-e nagy dolgok? Abszolút. Ha szerte a világba nézünk, akkor azt mondom, hogy havonta biztosan, néha gyakrabban. Az is világos, azt hiszem, hogy ebben a témakörben, meg úgy általában manapság a kutatásban, főleg ami a technológiai kutatást illeti, hogy csak a világ számít, vagy ez egy tényleg egy globális versenypálya vagy játszótér, tehát azt gondolom, hogy önmagában az nagy kihívás minden kutatóintézetben szerte a világon, hogy kövessük, hogy mi hol tart. Kicsit más skálán, de azt gondolom, hogy nálunk az egyetemen is, a tágabb értelemben is, mesterséges intelligenciával is szélesebb körbe foglalkoznak az egyetemen, és nálunk a tanszéken alapvetően két irányban folynak kutatások, folynak, úgy mivel az Egyetemi Vállalati Együttműködési Intézet része vagyunk, folynak kifejezetten ipar vagy üzleti szféra által inspirált kutatások, amelyek a legújabb eredményeket alkalmazzák olyan feladatokra, amik a gyakorlatban gyakorlatilag azonnal bevethetőek. Nemrégen készítettünk egy jelentést, hogy arról beszélgettünk a kollégákkal, hogy 40 szabadalmunk született az elmúlt egy-másfél évben, de másik oldalon pedig kifejezetten elméleti munkáink is vannak, és az a nagyon izgalmas, hát nyilván nagyon sok izgalmas van benne, de az egyik izgalmas dolog, amit kiemelnék, hogy az is az elmúlt egy évben történt, hogy egy nagyon elméleti témánkkal kapcsolatban, tehát egy pár éve folyik, és ez tényleg annyira elméleti jellegű téma, igazából a most általános MI kutatások előtt is van, vagy hogy azokhoz képest is egy elméleti lehetőségként foglalkoznak vele páran a világban, és ez egy pár éve, ezt egyébként Spiking Neural Networknek hívják, igazából az a lényege, hogy a manapság használt, mesterséges intelligenciában használt gépi tanulási módszer, a mesterséges neurális hálónak egy olyan továbbfejlesztése, ami sokkal inkább követi azt a módot, ahogy az emberi agy működik, és ezzel elkezdtek kollégák foglalkozni nálunk pár éve, és ez egy olyan témának tűnt akkor, amit az ipari, üzleti partnerek nem föltétlen értenek, nem is föltétlen akarnak érteni, mert nekik olyan megoldások kellenek, amik most alkalmazhatóak, és ezzel kapcsolatban a tavalyi évben jött Németországból egy megkeresés egy nagyon komoly ipari partnertől, akik rátaláltak erre a témára, hogy ez valószínűleg érdekes lenne nekik, és hát keresték, hogy hol értenek ehhez, és eltaláltak hozzánk, és ez egy nagyon jó visszaigazolás volt arra, hogy olyan témákkal is kell és érdemes foglalkozni, nem azonnal alkalmazhatóak, de perspektívikusak.
Tehát a mesterséges intelligencia az egy gép, amely a digitális térben működik, és egy konkrét feladatot lát el. De jelenleg a gépek nem tudnak mindent, amit az ember tud. A gépek öntudatra ébredése az még ezután bekövetkezhet, vagy ez egy filozofikus elképzelés?
Nagyon jó és izgalmas kérdések, és nagyon úgy tette fel, ahogy én is gondolkozom ezen, és itt megint egy picit visszautalnék arra, amit korábban mondtam, hogy hajlamosak vagyunk megszemélyesíteni a gépeket, jelenségeket, és ezért a mesterséges intelligenciát is tény, hogy könnyű egy kreatív, szöveget alkotó gépet emberi tulajdonságokkal felruházni, de alapvetően itt tényleg egy gépről van szó, egy speciális gépről, de egy gépről, amit arra fejlesztettek ki, hogy bizonyos speciális feladatot ellásson. Egyre inkább ezek a feladatok olyanok, hogy kötődnek az emberi tudás, felhalmozott emberi tudáshoz, ugye említettem az előbb, hogy feldolgozták vele az emberiség digitálisan elérhető kultúrkincsét lényegében, tehát itt nagyon erősen tudnak erre tudás oldalról támaszkodni, de amiket használunk, megoldásokat, azok jelenleg még feladat specifikusak. Még ha ez a feladat akár általános is lehet. Az öntudat viszont egy nagyon érdekes kérdés, mert az más szinten van, és itt egyelőre ott tartunk, hogy az emberi öntudatnak, a tudatnak, öntudatnak a kutatása is és filozofikus, nem csak filozofikus, nagyon érdekes inter- és multidisziplináris témakör ez, de hát arról is nagyon sokat lehet vitatkozni, beszélgetni, hogy mi is valójában a tudat, és éppen ezért azt, hogy mi lenne a gépi tudat, gépi öntudat, az is egy nehezen megfogható dolog, és mivel ez nehezen megfogható dolog, ezért én azt gondolom, hogy nem várható, hogy öntudatra ébredjen, illetve hát az a veszélye van az erről folytatott diskurzusnak, hogy csak úgy ráfogjuk valamire, hogy az az öntudat. Az öntudat valahol mindig egy egyedi entitáshoz kapcsolódik, annak a fennmaradásához, annak az önmagára való reflexiójához, és innentől kezdve aztán kinyílik az a Pandora szelencéje, amiről nagyon hosszan lehetne, meg kellene beszélni. Röviden fogalmazva, én nem aggódom ez ügyben, de tény, hogy ez egy nagyon nehezen megfogható kérdéskör.
Kedves hallgatóink, Gulyás Lászlóval, az ELTE informatikai kar mesterséges intelligencia tanszékének docensével beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Fazer feliz Acacia muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o corcovado redentor. Que lindo! Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badaba, tibatunda, patelada badaba, tibatunda.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja elmélkedését a böjtölésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Aztán a következő gondolat, hogy a nyelvünket is mennyire meg tudja fékezni a jó böjtölés. Így írja Szent János, sanyargasd a hasadat, úgy biztosan lakatot teszel a szádra is, mert a sok étel felizgatja a nyelvet. Küzdj vele keményen, ügyelj rá éberen, mert ha egy kicsit is iparkodsz, az Úr is nyomban megsegít. Valahogy az embernek, amikor böjtöl és éhes és szenved, mert szenvedéssel jár, szó ami szó, akkor valahogy beszélni sincs annyira kedvünk, vagy éppen csak azt mondjuk, ami szükséges. Semmiképpen sem szószát jár egy böjtölő ember, mert az is energia kell, erő kell, hogy beszéljünk. Sőt, nagyon sok erő és energia beszélni, mert a beszéd közben gondolkodunk is, és ez sok energiát vesz el. Ha böjtölünk, igyekszünk takarékoskodni az erőinkkel is. Meggondoljuk, hogy mit mondjunk, és mikor mondjuk. Így folytatja Létrás Szent János, ha megígérted, hogy a szűk, a keskeny úton mégy Krisztushoz, fog cükre a gyomrod, mert ha az el van kényeztetve és kitágul, megszegted a fogadalmadat. Mikor terített asztalnál ülsz, idézd fel a halál és az ítélet gondolatát, hiszen még így is alig vetsz majd gátat a szenvedélynek. Ivás közben szüntelenül emlékez az ecetre és az epére, amit az Úr ivott. úgy biztos, hogy vagy uralkodsz magadon, vagy csóhajok között alázatosabban ítéled meg magadat. Létrás Szent János szavait hallgatva felmerülhet bennünk az a gondolat, hogy hát akkor nekem mindig így kell étkeznem, az ítéletre gondolva, meg a halálra gondolva, meg az epére, az ecetre, hát akkor nem élvezhetem az ízeket, nem élvezhetem azt a társaságot, akivel együtt étkezem. Persze ezt jól kell érteni, és nem szabad félreérteni, mert Jézus is a kánai mennyegzőn evett, ivott, és azt mondják rá, lám, falánk, iszlákos ember. A vámosok és a bűnösök barátja. A bölcsesség azonban igazolja magát tetteivel. Tehát nem arról van itt szó, hogy nekünk nem szabad bővelkednünk, hanem inkább arról van szó, hogy hajlamosak vagyunk a bűnre, és ez ellen küzdenünk kell. És ha valaki nem tudja megtartóztatni magát, akkor ezek nagyon-nagyon hasznos gyakorlatok és hasznos gondolatok evés közben. És ugyanakkor gondolunk arra is, hogy mindazt, amit kaptunk, Istentől kaptuk, hogy ajándékba kapjuk, hogy ez az ő gondviselő szeretetének a megnyilvánulása, és ezért is hálát adunk neki. De a hála mellett ügyelünk arra, hogy nehogy az ő ajándéka öncélúvá váljon, kihagyjuk belőle az Istent, és szembefordítsuk az Istennel az ő ajándékát. Tehát bölcsességgel, józanul és okosan kell mindenhez hozzáállni, tudni kell bővelkedni és szűkölködni is, de ha én tudom, hogy leülök majd egy vasárnapi ebédhez egy társaságban, és már számtalanszor megtapasztaltam, hogy nem bírok magammal, és túleszem magam, és degeszre eszem magam, és utána beteg vagyok, és utána meg kell gyónnom, hogy torkos voltam, ha ezt én tudom, akkor úgy jönök le ahhoz az asztalhoz, hogy rágondolok az ítéletre és a halálra, mint ahogy Létrás Szent János mondja, az epére és az ecetre, és tudatosítom magamban azt, hogy attól, hogy Isten adja nekem ezt az ajándékát, nem jogosít fel arra, hogy bűnt kövessek el. Senki sem adott parancsot nekünk arra, hogy vétkezzünk. Tehát valahogy így kell ezt helyesen érteni, és mindent helyesen kell érteni, és jól kell érteni, és mindenből a jót kell kihozni, és a jót kell kivenni, a rosszat pedig elvetni. Amikor a Avilai Szent Teréz, ugye vendégségben volt, jól ismerjük a történetet, és a vendégek és a többi apáca szeme láttára jó ízűen ette a foglyot, és megszólták érte, akkor azt mondta, hogy ha fogolj, fogolj, ha böjt, böjt. Tehát ha finom étel van előttem, akkor azt Isten nagyobb dicsőségére jó ízűen megeszem, ha pedig böjtölök, akkor pedig Isten dicsőségére teszem a böjtöt is. De biztos vagyok benne, hogy amikor a finom falatokat ette a Avilai Szent Teréz, akkor sem feledkezett meg az Istenről, és a jóízű étkezés közben is az Istennek köszönte meg, mint minden más ajándékát. Ugyancsak idézett Létrás Szent Jánostól, a böjt természetünkkel szemben alkalmazott erőszak, ínyenségírtó, szenvedélyoltó, gonosz gondolat gyomlálója, magömléstől mentes álom, tiszta ima, a lélek világossága, elme őrség, közönyoszlató, a magunkba szállás ajtaja, alázatos sóhajtozás, vidám töredelem, a szószátjárság megszűnése, alkalom a magányra, az engedelmesség őre, könnyű álom, testi egészség, szenvedélymentesség szerzője, bűnök bocsánata, a paradicsom ajtaja és élvezete. Nem akarok mindegyikre egyenként reagálni, hanem mondhatjuk azt Szent Jánossal együtt, hogy egyetértünk ebben. Milyen szépen összeszedte ezeket, természetesen a böjt ettől még sokkal több és sokkal mélyebb, de ezek is mind igazak, amiket ő mondott, és érdemes megszívlelni, megfontolni. Mennyire szabaddá tud minket tenni a böjt, És a rendszeresen böjtölő ember az vidám ember, érdekes módon. Mert szabad a lelke, mert nem békjózzák meg a bűnök, és ha valóban imádsággal, jó cselekedetekkel párosul, boldog az a lélek, mert Istenben élhet, és Isten él benne. Most engedjék meg, kedves hallgatók, hogy végigolvassam Pétrás Szent János következő gondolatát, ami egy picit hosszabb, de jól figyeljünk, és gyarapodjunk belőle. Vallassuk csak ki ezt is, sőt, elsősorban éppen ezt a vezérét gonosz ellenségeinknek, aki maga a szenvedélyek ajtaja. Itt a torkosságról, falánkságról beszél természetesen továbbra is. Azt mondja, Ádám bukása, Ézsau veszte, az izraeliták romlása, Noé szégyene, Gomorra árulója, Lót hibája, Hélif pap fiainak végpusztulása, magömlések kalauza, honnan származik és kik a magzatai, ki töri meg és ki veszíti el véglegesen. Mondd meg nekünk te, minden halandó zsarnoka, ki a telhetetlenség aranyán mindenkit megvásárolsz, honnan van hozzánk bejárásod, mit szülsz általában a bejöveteled után, és mi módon távozol el tőlünk. Mire az, felbőszülten, a sértéseket alig bírva, zsarnoki módon már válaszol is. Mit szidalmaztok, mikor mindnyájan tőlem fügtök? Tőlem igyekeztek elválni, hiszen engem a természet kötött össze veletek. A hozzám vezető ajtó az ételek természete. Telhetetlenségem oka a megszokás. Az én szenvedélyem előzetes szokáson, a lélek érzéketlenségén és a halál elfeledésén alapul. Mit tudakoljátok magzataim nevét? Felsorolom őket, de homokszemeknél is számosabbak. Azért csak halljátok, hogy hívják elsőszülöttemet és kedvenceimet. Elsőszülött fiam a bujaság szolgája, utána a második a kemény szívűség, a harmadik az álom. Tengernyi gonosz gondolat, beszennyezések hullámai, az erkölcstelen tettek hallatlan, kimondhatatlan fertője származik belőlem. Lányaim, a restség, szószaporítás, bizalmaskodás, tréfálkozás, szellemeskedés, konok feleselés, önfejűség, engedetlenség, közöny, szenvedélyek rabsága, kérkedés, vakmerőség, világiasság, azután következnek a szennyes ima és a csapongó gondolatok, gyakran pedig el nem képzelt váratlan csapások, amikhez a kétségbeesés járul, és ez pedig már mindennél súlyosabb baj. Hadakozik ellenem, ám mégsem győz le a vétek emléke. A kimulás gondolata örökös ellenségem, de ami engem egészen meggyötör, embernek még nem áll rendelkezésére. Aki megkapta a vigasztalót, vagyis a szent lelket, az hozzá folyamodik ellenem, és ő, ha kérlelik, nem hagyja, hogy a szenvedés erejével hassak. Akik azonban őt meg nem ízlelték, egyre csak a tőlem kapható gyönyör élvezetére törekszenek. Derék győzelmem, akinek volt ereje hozzá, az már nyilván a szenvedélyektől mentes szabadság és a teljes tisztaság felé igyekszik. Eddig az idézet Létrás Szent Jánostól, eddig a böjtről szóló tanítása. Sok mindent megszívlelhetünk benne, és kimondhatjuk nyugodtan azt, hogy a böjtre, a has böjtöltetésére mindenképpen szükségünk van. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy böjtöltetjük a szemet, a fület, egyéb dolgokban önmegtagadásokat végzünk, hanem konkrétan az ételektől és a ízektől való tartózkodásunkra is szükség van ennek a gyakorlatára, gyakorlására. De ez talán a legnehezebb, mint ahogy hallhattuk Szent János leírásából is. Embernek lehetetlen megtörni ezt a szenvedélyt, egyedül a Szentlélek képes rá. És aki a Szent Lelket kéri és küzd, az győzni is fog. Krisztussal győzünk, ő is győzött a pusztában, és győzött a kereszten, ő a győztes. tegyük meg a magunk részét, ami a mi feladatunk, és a többit bízzuk az Úrra. Segítsen minket a mindenható Isten ebben a nagybőjti időszakban, hogy valóban közelebb kerülhessünk hozzá, drága szent fia, Jézus Krisztus által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta elmélkedését a böjtölésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!